Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked egybegyűjtő szeretetedet, hogy ismét igédhez hívtad a mi életünket, lelkünket. Szeretném magasztalni téged azért, hogy az élő víznek forrása buzoghat fel számunkra valahányszor, a te igédhez jövünk. Úrunk, szent lelked által tudod ma is élővé és hatóvá tenni a te szavadat, amely nem csak egyszerű szó, hanem létige, teremtő erő, Istennek gondolata, akarata, és Urunk, hálát adunk azért, hogy te céllal küldöd mindig az igédet hozzánk, mégpedig azzal a céllal, amit ki akarsz munkálni az életünkben. Hiszük, Urunk, hogy a te igéd most sem szól majd hiába, hanem véghez viszi a te akaratodat, és eléri a célját az életeinkbe. Így kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy megnyílhasson majd az ajkunk is. Úrunk, annyira jó lenne, ha a lelkünket, s a lelkünkkel együtt az ajkunkat is Krisztusivá formálnád. Annyira szeretnénk megtanulni tőled azt, hogy te szelíd lelkű vagy és alázatos. Annyira szeretnénk az életünkbe azt a krisztusi beszédet, s azt a krisztusi hangnemet megtanulni és gyakorolni, amit, Urunk, te tanítasz nekünk. Kérünk hát, hogy légy közöttünk, és áld meg a te igédet, és általa minnyájunk életét, áldj meg, Urunk, hogy áldássá lehessünk, ahová küldesz bennünket. Jézus Krisztus nevébe kérünk, édesatyánk, hogy most is tedd áldott átszálló helyé a mi templomunkat. Engedd meg, hogy ne úgy menjünk el innen, ahogyan ide jöttünk, hanem hogy tudjunk hitbe megerősödni, az igével betöltekezni, és téged megragadva majd hazaindulni. Az Úr Jézusért kérünk, hallgasd meg mindnyájunknak könyörgését, és áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a mai napra rendelt Zsoltárból, a 120. Zsoltárból, annak mind a 7 verséből olvasom Istennek igéjét, majd pedig Jakab apostol levelének 3. részéből, a 2-tól a 12-ig terjedő verseket. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a családnyelvtől. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te családnyelv? A hős hegyes nyilait reketje parazsával. Jaj nekem, mert mesekbe kell tartózkodnom, kédás sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Mert sokat vétkezünk mindnyájon, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erőszelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik, íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa, olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszó, mászó és tengeri állat megszeridíthető, meg is szeridíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszeridíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásából árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Kedves testvérek, nagyon érzékeny témát érint a mai napra rendelt Zsoltár, és éppen úgy a Jakab apostol levelének az üzenete is, hiszen minden napos használati dolog, hogy beszélünk. Beszélünk, és azt is mondhatnám, hogy tisztelt a kivételnek, de sokat beszélünk. És a bölcsesség irodalom azt mondja, hogy minél többet beszél az ember, annál nagyobb a hibának a lehetősége, hogy az ember ne azt és ne úgy mondja, amit és ahogyan mondani szeretett volna. Gyakorlatilag a gondolatok világa és a beszéd nagyon közel jár egymáshoz, hiszen még mielőtt ajkunkon megszólalna a szó és elkezdenénk beszélni, előtte megfogalmazódnak ezek a szavak a lelkünkben, az életünknek a székhelyében. És kedves testvérek, amikor Jó Sándor beszél erről, akkor egy nagyon szép példát említ erre, még például azokat a régi mozdonyokat, amelyeknek még kazánja volt, amelyek még fa vagy széntüzeléssel működtek. Idősebb testvérek ezt tudják is, hogy miről van szó. Bizony nagy kemény munkát jelentett ezeket megpakolni, befűteni, tüzelni. Ez egy komoly kihívás volt. És amikor aki ezt a szolgálatot ellátta és kinyitotta ennek a kazánnak az ajtaját, bizony nem egyszer találta szembe magát a kicsapó lángokkal. Bizony vigyázni is kellett, mert akár a karját is, a kezét is megégetette az ember. Ilyenek a mi belső gondolataink, kedves testvérek. Gyönyörűen le tudjuk zárni, be tudjuk csomagolni a mi belső világunkat. Úgy gondoljuk, hogy ami nem jön ki, az a másiknak nem árt, azzal úgyse tudjuk megbántani, mert amiről a másik nem tud, azzal úgysem ártunk. Nagyon balgatag emberi elképzelés ez. Az Úr Jézus a hegyi beszédben úgy próbálja erről a leplet lerántani, hogy azt mondja, hogy aki haragszik az ő atya fiára, az már ölt. Hogyan mondhatja ezt? Hát nagyon jól ismerjük a bírósági eljárásokból és ítélkezésből is, hogy van úgynevezett hirtelen felindulásból elkövetett számtalan bűncselekmény. Miért van az, hogy hirtelen felindulásból? Nem olyan hirtelen az, kedves testvérek. Régóta ott lappang már az az ember lelkében, a gondolatainak a világába, csak amikor ez a bizonyos kazán kinyílik, ugye az az utolsó csepp a pohárba, akkor bizony az, ami bennünk van, egyszerűen fellángol, kicsap, és aztán kiket égetünk meg ezzel azokat, akik közvetlenül mellettünk vannak. Éppen ezért az embernek nagyon el kell gondolkodnia azon, amikor felébred, hogy kié kell, hogy legyen az első szó, az első gondolat, az Istené, kedves testvérek. És kinek a gondolataival kéne először az embernek találkozni? Egyszerűen létszükséglet, hogy Isten igéjével induljunk el. Nekem a hálószobában, az ágy mellett van egy kis éjjeli szekrény, ott van a mai ige, amikor felébredek, akkor az az első, hogy elolvasom. Elolvasom az igét és annak magyarázatát. Mert fontos az, hogy legyen egy ige, amely beköszön az embernek a lelkébe, beköszön a gondolataiba. Kell, hogy legyen egy rendező elv, hogy még mielőtt az ember talpra állna, még mielőtt elindulok bárhová, Isten a gondolataimat és a belső világomat rendezze, tisztítsa. Délelőtt arról volt szó, az istentiszteleten arról beszéltünk, hogy Pál apostol is egy bizonyos beszédről szól, mégpedig a keresztről való beszédről, és azt mondja, hogy a keresztről való beszéd ugyan bolondság a görögöknek, azoknak, akik mindent szerettek volna észérvekkel bebizonyítani, alátámasztani, és megbotránkozás a zsidóknak. Tehát még a keresztről való beszéd is megbotránkozáshoz vezette a hallgatóságot. Kedves testvérek, mennyire fontos, hogy átformálódjon a lelkünk, kitől és hogyan formálódhatunk át. Ezt mondja el nekünk a II. Korintusi levél 3. részében a 18. vers, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörbe szemléljük az Úr dicsőségét, minnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Krisztusban gyönyörködni. Délelőtt erről beszéltünk, és most délután pedig hadd beszéljünk arról, hogy mit jelent Krisztussal együtt megszólalni. Aki a lelkében hordozza az Urat, az másképp kezd el beszélni, mert ahogy Ezékiel próféta könyvében is halljuk, tiszta vizet hintek rátok, és megszentellek titeket, 20 szívet adok nektek, elveszem a kőszívet, és 20 szívet adok nektek helyébe, és megcselekszem veletek, hogy az én akaratomat teljesítsétek be. Micsoda csere kell ahhoz, kedves testvérek, hogy az embernek a lelke, a kőszívű ember 20 szívűvé váljon. Mit értünk ez alatt? A mai világ megkeményíti az embert. És amikor az ember elmegy akár egy bevásárló központba, bárhova, mondjuk egy zsúfolt hétvégi időszakban, az ember egyebet nem tapasztal, csak azt, hogy az emberek feszültek, vibrálnak, mint a villám cikázik a tekintetük, és éppen így a szavuk, a türelmetlenség pedig nagyon sok meggondolatlan dolgot hív elő az emberekből, és ilyenkor mit csinál az ember, mint a 120. Zsoltár írója? Fájdalmat érez a lelkébe, hogy Uram, én békességre törekszem, de amin megszólalok, harcra készek. Támadnak. Mit mondjak, Uram? Ugyan mit tudjak mondani? Voltunk már ilyen helyzetben egészen biztos, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy melyik a jó döntés, ha szólok, vagy ha elnémulok. Mivel teszek jobbat? És kedves testvérek, egyik sem túl jó, krisztusi módon, Krisztussal együtt kell nekünk megszólalni, mert az lesz építő, és az vezet célra. Pál apostol maga kérleli a keresztény testvéreket, hogy beszédetek legyen mindenkor sóval fűszerezett és kellemetes, hogy a Károli fordítás mondja. Mit jelent az, hogy sóval fűszerezett és kellemes beszéd? Ez azt jelenti, hogy ne legyen túl sok, de ne is legyen túl kevés. Pont találjuk el a mértékét annak, amire az adott helyzetben szükség van. A másik az, hogy legyen információ tartalma, ami a másikat gyönyörködteti, felüdíti, ne üres beszéd legyen egy keresztény embernek a beszéde. Amikor beszélgetünk, és nagyon fontos, kedves testvérek, hogy ne csak panaszkodásból álljon a mi beszélgetésünk, hanem legyen benne élet, legyen benne Krisztus is, legyen benne ott az a szépség, az a jóság, amit az a keresztény ember, aki tud Krisztusban gyönyörködni, felismer és tud róla beszélni. Az a mi bajunk sokszor, kedves testvérek, hogy ha nem gyönyörködünk Krisztusban, akkor leépül a lelkünk, és a beszédkészségünk is leépül. Belterjessé válik, beszűkül, és marad az én. Magunkról nagyon jól tudunk beszélni, másokról még jobban. Emlékezzünk vissza, amikor az Úr Jézus megkérdezi a tanítványokat a Cézárea Filippi felé vezető úton, hogy mit mondanak róla az emberek. Emlékszünk arra, hogy olyan hirtelen frappáns válaszok érkeznek, rendkívül jól leírják a helyzetet, azt mondják, hogy egy vagy egy nagy próféta közül, te vagy Keresztelő János, te vagy Illés, oly sok minden elhangzik, hogy kicsoda az Úr Jézus. Folyik belőlük a beszéd, nem okoz gondot, de amikor az Úr Jézus azt kérdezi a tanítványoktól, hogy de ti kinek mondotok engem, akkor arról hallunk, hogy beáll a csend. Nagy csend van. Falu helyen sokszor lehet látni, hogy a kapuban még, ahol laknak, megállnak az emberek, beszélgetnek egymással, és aztán bizony van, amikor hetek, hónapok telnek el, hogy a templom irányába nem tudnak elindulni, de a kapuba még a gyenge lábakkal is ott ácsorognak, alig várják, hogy valakivel tudjanak beszélni, de amikor Isten felé kéne elindulni, amikor ő vele és őróla kéne beszélni, Isten bocsássa meg, hogy rest a szívünk, rest az ajkunk és még a lábunk is. Na de hát, miért fontos az, hogy kellemetes legyen, ízes legyen, tartalmas legyen a mi beszédünk? Azért, kedves testvérek, mert ennek a világnak az atmoszférája tele van úgynevezett mocskos beszéddel, nem tudom ezt ebben megfogalmazni. Tehát amikor már az óvodában azt hallja az ember, hogy némelyik gyerek hogy tud káronkodni, és amikor már alsó tagozatba, felső tagozatról nem is beszél, az már folyékonyan, az ember el sem hiszi, hogy ezzé válhat a mi magyar anyanyelvünk, végtelenül elszomorodik az ember, hogy vajon a gyermekek honnan hozzák ezt a beszéd anyagot. Vajon hol tanulja el a gyermek ezeket a reakciókat? És akkor ott lyukadunk ki, kedves testvérek, hogy a család mennyire fontos, mert ott tanulja meg a gyermek az anyanyelvét. Az anyanyelvét. Ott kéne, hogy megtanulja azokat a szavakat, amelyek szépek, ízesek, gyönyörűek. A mi magyar anyanyelvünkben ritka dolog, hogy olyan sok érzelmet tudunk kifejezni a mi magyar szavainkkal. Például az, hogy testvér, csak a magyar nyelven tudjuk ennyire mélyen megközelíteni. Más nyelveken ezt nem lehet ennyire közvetlenül kifejezni, hogy testvér, hogy mit jelent egy vérszerinti kapcsolat. És aztán sorolhatnánk még a számos példát, hogy például a hajlék. Ugye abból a szóból ered a magyar nyelvben, hogy héj, ami megvéd, ami gondomat viseli, ami megóv a külső természeti vagy bármilyen más erőfölénytől. Hajlék. És a legszebb zsoltárunk is erre épül, Uram, te voltál hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. De nagy szüksége lenne a mi szíveinknek, családjainknak, édesanyáknak, édesapáknak, nagyszülőknek, arra, hogy megfontoljuk azt, amit Isten kér tőlünk, hogy bizony az ember sokféleképpen is sokszor vétkezik, de a legtöbbet az ajkunkkal és a beszédünkkel vétkezzünk. Mégpedig azért, mert a szívünkben, ha nincs benne a Krisztus szűrő, ha nem él bennünk a Krisztus, ha nem él bennünk az elégedetlenség, a kisebbrendűség, és sorolhatnánk még sok emberi gyarlóságot, akkor ezek fogják irányítani a beszédünk hangnemét, egy szóval hangolják a bensőnket. Annak idején gyermekkoromban, amikor még elég kicsi voltam, és zeneóvodába jártam, eljött az idő, amikor hangszert kellett választani. És hát egészen addig, amíg én nem láttam meg aztán a kiválasztott hangszert, addig zongorával elég jól éreztem magam, ez a gondolata, hogy majd zongora lesz. És akkor bejött a tanárnő, elővette a hegedűt, és bemutatta. És elmagyarázta a hegedűnek a felépítését. És amikor azt mondta, hogy a hegedűnek lelke van, az a pálca, amely a hegedű testét tartja, akkor az engem annyira lenyűgözött meg a lehetőség, hogy vannak rajta nagy hangolók, komoly hangtávolságokat lehet rajta hangolni, és hogy még finom hangoló is van rajta, egészen minimális, nüansznyi hangokat lehet ezzel hangolni a hangszeren. Egyszerűen lenyűgözött, és akkor is, hogyha a hegedűn gyakorlatilag az első 3 év nem más, mint új gyakorlat, kitartó voltam, és nagyon boldog, amikor aztán előbb-utóbb megszólalt a hegedűn 1-2 szép darab. Hát kedves testvérek, ilyen hegedű az ember, törékeny alkotása az ember az Istennek. Olyan gyönyörűre teremtett minket az Úr. A teremtésben azt mondja az Isten, hogy teremtsünk embert a magunk képmására. Amikor azt mondja a korintusi levél, hogy átváltozunk, miközben Krisztus szemléljük, mint egy tükörben, elvétetik a lepel Krisztusban, betekinthetünk Krisztus dicsőségébe, és a Szentléleknek van hatalma az Isten beszéde által, hogy a bensőnket, a lényünket Krisztusivá formálja. Mert amikor Krisztusra nézek, és a lélek felszabadít, akkor tudok felszabadulni a bűneim alól, az emberi önigazságaim előítéleteim és megkötözöttségeim alól. De boldogok azok a percek, órák, amit így tudunk és tudnánk együtt tölteni az Úrral. Ragadjuk meg ezeket a nyári heteket, napokat. Legyen ilyen idő az életünkbe a nyári időszakban. Tudjunk gyönyörködni Krisztusba, és engedjük, hogy újra Krisztusivá tudjon bennünket formálni az Úr, mert nagy szükségünk lenne rá. Házasságok múlnak azon, kedves testvérek, hogy két ember hogyan beszél egymással. Egy gyermeknek az élete, jövője múlhat azon, hogy a szülei vagy a tanárai hogyan beszélnek vele. Nem mindegy, hogy kinek adom a kezébe a lelkemet, a hangszeremet. Nem mindegy, hogy ki fog hangolni a nagy hangolón és a finom hangolókon. Jól látjuk, hogy Ádám és Éva bármennyire csodás teremtménye volt az Istennek, amikor a sátán beleszól az életükbe, amikor meghallják az ő hangját, egészen eltorzul a hallásuk, és eltorzul a beszédük. Addig soha nem hallott szavak hagyják el Ádámnak az ajkát, vádolja Évát, és vádolja az Istent. Az asszony, akit mellém adtál, ő a hibás. Két legyet egy csapásra, te adtad, Uram, az asszony, te vagy a hibás. Amennyire rafinált tud lenni a beszéd, hogyha idegen kezekbe kerül, és sokszor, kedves testvérek, már csak utólag eszmélünk fel, mit is mondtam, hogy is mondtam, és az eszmélésnek a mély fájdalma sokszor az, hogy nem így akartam. Uram, tudod, hogy nem így akartam. De jó dolog, hogyha őszintén tudunk erről beszélni, családban, gyermekekkel, párkapcsolatban. Jó lenne, hogyha el tudnánk mondani őszintén, hogy mi milyennek szeretnénk a beszédet, a beszélgetést, a kommunikációt, és de jó lenne mindezt megtanulni az Úr Jézustól, mert az emberi szó, a nyelv olyan, mint a tűz lángja, fel tudja perzselni az embernek az egész életét. Gondoljunk bele, hogyha valaki rossz szót szól hozzánk, napokig, van, aki hónapokig nem tud nyugodtan aludni, mert ott visszhangzik a fülében, a lelkében az a szó, az a mondat, amit hozzá vágtak, amit a szívébe szúrtak, amit nem várt, amire nem volt felkészülve. Kedves testvérek, azt látjuk az Úr Jézus ajkából, mindazok a szavak, amik előjöttek. Először is Jézus mindig azt mondta, hogy nem a magáit mondja, hanem azt, amit az atyától vesz át, amit a lélek jelent ki neki. Hát ez az a szint, amire mi itt a földi létben nem hinném, hogy el tudnánk jutni. Kiemelt kegyelmi óra állapot, amikor az Úrról tudunk beszélni, úgy az alapján, amit ő ad nekünk. De legszöbbször emberi módon szólunk, és emberi dolgokat mondunk. Az Úr Jézusnak a szavai különösképpen is kiemeltek, amikor a gyermekekről beszél. Azt mondja a szülőknek és a tanítványoknak, hogy nem elfoglalt ő annyira, hogy ne tudná őket megáldani, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Igenis, engednünk kell. Vannak nyári gyermektáborok is. Vannak olyan alkalmas lehetőségek, ahová nyáron is Jézus hívja a gyermekeket, ifjakat, fiatalokat, de áldott idő, amit sokan meg tudnak ragadni, s ebbe a szép nyári időbe, de jó dolog, Jézussal a szívünkbe felragyogtatni mindazt, amit őtőle kapunk, és aztán azt átadni másoknak. Az Úr Jézus szól a farizeusokhoz, kemény beszéd, amit mond nekik. Nem azért, mert bántani akarja őket, hanem kijózanítani. Kemény és egyértelmű beszéd, amikor azzal szembesíti őket, hogy olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, kívülről tiszta, makulátlan, belül pedig telve rothadással. Nincs nagyobb fájdalma az Istennek, mikor gyermekeit képmutatásban találja. Amikor mások előtt megpróbálunk szépen beszélni és viselkedni, De a szoba négy fala között egészen más emberekké válunk. Nem szabad ezt tenni. Füle Lajos egyik versében, amely egy némi cinizmust hordoz magában, arról ír, hogy egyszer egy gyülekezeti tag a nagy ünnepi Isten tiszteletről hazamenve karácsony volt, nagyon jól érezte magát a templomba, hallotta az Isten igéjét, és aztán, amikor hazament, a nagy kabátjával együtt a hallottakat felakasztotta a fogasra. És amint belépett a szobába, egy más ember szólalt meg. Krisztus azt akarja, hogy átmenjen rajtunk az ige, ne csak a fülünkig jusson el, hanem teljesen mosson át bennünket az ő igéje. Ismerjük azt a történetet, amikor egy görögkatolikus pap testvérhez elmegy egy fiatal ember, mert azt mondja, hogy rendkívül sajnálja azt, hogy egyszerűen eltelik 2-3 nap, és már nem emlékszik arra, ami az Isten tiszteleten elhangzott. És elmegy, hogy az atyával közölje, hogy bocsánatot kér, de ő ezek után nem fog menni a közösségbe, a gyülekezetbe, mert rendkívül feszélyezi, és restelli azt, hogy ő nem emlékszik arra pontosan, hogy miről beszélt az atya. Neki ez nem hiányzik, ez a lelkiismeret furdalás. És aztán azt mondta az atya, hogy a parókia alján folyt el egy patak, és egy nagyon sáros vesző kosarat adott a kezébe ennek a fiatal embernek az atya, és azt mondta, hogy fiam, hozd csak benne vizet a patak vizéből. Hát a fiatal ember meg akarta tartani a tiszteletet, hát megtette. Hát igen, ám de már másodszor is küldte az atya, harmadszor is. És amikor már negyedszer is küldte volna, akkor azt mondta, hogy na látja, atyám, ez a bajom. Ez a bajom azzal is, hogy hallgatom az ígét, hogy Isten tiszteletre jövök. Hát nézze meg, hogy kifolyik a kosárból a víz. Hát teljesen hiába való munka. És akkor az atya csak annyit kérdezett tőle, hogy no fiam, emlékszel rá, hogy nézett ki először, mikor leküldtelek a patakra? Tele volt sárral. No és most milyen? Majdnem tiszta. De jó lenne nekünk kitartónak lenni az ige olvasásában, az ige hallgatásában, az imádkozásban, és kedves testvérek, higgyük el, hogy a Krisztussal való közösség életet formáló közösség. Nem kell nekünk szégyelni azt, ha nem tudunk káronkodni, ugyanis akiben a Krisztus szűrő benne van, a Krisztus szent lelke, az csak annyit tud mondani, hogy Jézus Krisztus Úr. Azt szoktuk mondani, hogy ne gyalázza senki Istent, ha nem ismeri, éppen azért, mert nem ismeri, akkor miért bántja? Ha pedig ismeri, azért ne tegye, mert megismerte, hogy jó az Úr, nem méltó arra, hogy bántsa. Hát kedves testvérek, az emberi szavak úgy működnek, mint hogy a gyermek láncfüvet is ismerjük nagyon jól, miután elvirágzott, azok az apró kis magvacskák egy gyönyörű kis fehér, bolyhos pehelybe állnak össze, gyerekek nagyon szeretik ezt elfújni, és nagyon jól tudjuk, hogy amikor ezt elfújjuk, szerte fújjuk, hát akkor ez szinte lehetetlen lenne összeszedni. Az egyik lelkigondozó ige hirdető is, amikor egyszer egy asszony felkereste és elmondta, hogy nagyon restel ide, meg kell, hogy ossza vele az ő nagy bánatát, hogy őt nagyon sokan nem kedvelik. És ő szeretne erről beszélni. A nagy tiszteletű úr hogy látja, miért nem kedvelik őt a gyülekezetben? És akkor elkezdtek sétálni a gyülekezetnek az udvarán, ahol ilyen elvirágzott gyermek láncfüvek voltak, és a nagy tiszteletű úr megkérte az asszony testvért arra, hogy hát egyet fújjon el, csak a rendkedvéért. És akkor elmondta neki szépen a lelkipásztora, hogy tetszik tudni azok a megjegyzések, azok az éles kritikák, amit gyakran eltetszik mondani, pláne fiatalabbaknak. Ha elhangzik, utána már nem lehet visszaszedni. Nem lehet megkeresni őket. Belehullik a másik ember szívébe, és az ott elkezd gyökeret verni, elkezd növekedni, és aztán felnövekszik a szeretetlenség, a durvaság, az ítélkezés, a harag, és az nagyon fájdalmas dolog azt elviselni. Ki mit vet, azt aratja. A beszéd is vetés, kedves testvérek, és amikor kimegyünk a veteményes kertbe, a világba, az emberek közé, akik ismernek bennünket, bizony sokszor le kell, hogy arassuk azt, amit elvetettünk. Persze van olyan fájdalmunk is, hogy mi hiába vetettünk jót és szépet, mégis találunk a vetés között gazt, és olyat, ami nem odaillő. Nincs más dolgunk, hát kedves testvérek, mint elgondolkodni Jakab apostol levelén, és azokon, amiket ő mond. A lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Az emberi nyelv számára nem létezik olyan eszköz, amivel meg tudnánk fékezni, egyedül Krisztus uralhatja a nyelvünket. És jó, hogyha ennek tudatába vagyunk, mert az ellenlábas, a sátán is szeretné a nyelvünket felhasználni, arra, hogy Isten ellen fordítsa a beszédünket, és a felebarát ellen fordítson minket. Mi ne engedjünk neki, hanem tudjuk komolyan venni azt, ami Fenyényik Sándor mond egy szép versében, az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítatta lejtsétek a szót. A nyelv ma néktek végső menedéktek, a nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek, ne nyúljon hozzá avatatlanul senki. Ne szaggassátok szírmait a rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljen ma kiki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. És aki költő, az legyen király, és pap és próféta, és soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, s királyi nyelvhez koldus darogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, vigyázzatok a nyelv ma szent kehely, ki borát issza, élet borát issza, előre néz, csak néha-néha vissza, s a kelyhet többé nem engedi el. Kérjük hát Istent felébredésünkkor, lefekvésünkkor, hogy tisztítsa meg ajkunkat, mert akkor élhetünk majd boldog emberi kapcsolatban, fele barátainkkal és az élő Istennel, ha szívünket átadtuk Krisztusnak, és engedtük, hogy a Krisztus szűrő megszűrje szívünk indulatait, és formálja szavainkat. Amikor az Úr Jézus életére kitekintünk, legvégül láthatjuk azt, hogy volt, amikor ő is a szívéből szólt indulatosan, amikor megtisztította a templomot, nem tudta szó nélkül hagyni azt a gyalázatot, hogy az Isten házát rablók barlangjává tette a korabeli vallásos nép. De amikor elfogják, nincs még olyan szelíd szó, mint az övé, amit Júdáshoz intéz. Hát, csókkal árulod el az embernek fiát. Nincs a mondani valójába ítélet, nem mondja azt, hogy elpusztítalak, mert az Isten irgalmas és hosszú tűrő, és a szeretete nagy. Jól tudta, hogy Péter visszamegy majd abba a szintbe regredálva, mint Simon Jónásnak fia, visszacsúszik a tanítványi létnek a nagy dicsősége, s az, aki a Cézárea Filippi felé vezető úton egyedül tudta kimondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek egyszülött fia, s Jézus mondta, boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ez a tanítvány, kedves testvérek, eljut majd odáig, hogy kimondja szóval és gondolattal a főpap udvarába, nem ismerem ezt az embert, semmi közöm nincs hozzá. Jézus mégis úgy készíti fel Pétert, hogy imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és figyelmeztette, még meg sem szólal a kakas, te már háromszor fogsz megtagadni engem. Jézus jól tudta, mi van az emberben, mégis szereti az embert. Sincs annál nagyobb szeretet, ahogyan szólt a golgotai keresztfán, Jánoshoz és Máriához, az ő édesanyjához. Asszony, íme a te fiad, fiú, íme a te anyád. Nem önmagát sajnálja, nem vádolja környezetét, hanem gondoskodik és szeret. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ha fájdalmunk és indulatunk elhordozhatatlan, Jézustól tanuljunk meg beszélni, imádkozva. Imádkozzunk azért, aki fájdalmat hoz, imádkozzunk azért, aki a szívünkbe gázol, és tudjuk Isten elé vinni mindazokat a kemény szavakat, amelyek az életünket megszomorítanák, ha nem tudnánk, hogy Isten szeretet. Kapaszkodjunk hát Jézus Krisztusba, és kérjük őt ma is és életünk minden idejében, hogy taníts bennünket, nem csak mint a tanítványok kérték imádkozni, hanem taníts bennünket, Urunk, szívből szólni. Amen. Úr Jézus, leborulunk te eléd, egyedül te vagy az értője és a tudója annak, mennyi minden végig megy, ami elménken és ami lelkünkön. Urunk, te, még bár ajkunkon sincs a szó, te már jól érted azt messziről, és számon tartod, Urunk, minden dolgunkat. Akárhová is mennénk, Urunk, akár a holtak világába, akár a mennybe, te mindenütt ott vagy, és nyilvánvaló előtted mindaz, ami a szívünkbe van, sokszor fortyogva, haraggal, néha hirtelen elcsendesedve, de megfagyva a bánattól. Urunk, egyedül te tudod kezedbe venni lelkünket, egész bensőnket, és most kérünk, Úr Jézus, mert nagy szükségünk van rád, hogy vedd kezedbe a mi lelkünk hangszerét, és szeretnénk, hogyha mától fogva te hangolnád. Nem a körülményeink, nem a fájdalmaink, nem a veszteségeink, nem az emberi szavak, hanem, Urunk, te. Te, aki a léleknek, testnek megalkotója vagy, Urunk, téged illet ez a feladat, hogy te hangold a lelkünket. És mint ahogyan egy zongora művet eljátszik egy művész, hogyan leüti a hangszeren a billentyűket, és annak a zenének van egy összhangzata, amely durban vagy molban, de csodálatosan megszólal, és hangolja a hallgatóknak a lelkét. Urunk, így tudod te hangolni lelkünknek azt a részét, amelyet senki más nem tud elérni, egyedül csak te. Kérünk, Úr Jézus, hogy taníts meg bennünket türelemre, jóságra, szeretetre, a te békességedre. S engedd meg, Urunk, hogy te magadat tudjunk befogadni életünk középpontjába, s engedd meg, hogy valóban Krisztus hordozókká váljunk, és a te szűrőd, Urunk, hadd szűrhesse meg a szavakat, még mielőtt elhagynák az ajkunkat, sőt, Urunk, vizsgáld meg és próbáld meg a mi bensőnket, hogy ne hordozzunk a lelkünkbe és a gondolatainkba olyan emlékeket, olyan fájdalmakat, amelyek azért vannak a szívünkbe egybegyűjtve, hogy aztán kemény szavakkal tudjunk egymáshoz szólni. Úr Jézus, könyörülj meg rajtunk, te kezedbe tesszük le életeinket, családjainkat, gyülekezetünket, egyházunkat. Könyörgünk minden keresztjén testvérünkért szerte a világba, és hadd könyörögjünk, Urunk, minden emberért. Minden emberért, Úr Jézus, akikért oda adtad önmagadat, hogy megváltozhasson az életünk. Urunk, te fordíts bennünket a te irányodba, hogy mostantól fogva te feléd igyekezzen a mi szívünk és a mi gondolatunk. Hálát adunk, Urunk, az új szív ajándékáért, és hálát adunk azért, Urunk, hogy még a beszédünk is megújulhat, s nem kell kettős játékot játszanunk, hogy ugyanakkor keserű meg édes is a beszédünk. Urunk, te tudod egyértelművé tenni a te kegyelmedet, ami a szavainkba is egy szólamú beszédet fog majd eredményezni, amely tiszta és Isten szerinti. Így könyörgünk, Urunk, a betegekért, hogy légy gyógyítójuk. Eléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik súlyos nagy betegségekbe szenvednek. Így hozzuk eléd egyik asszonytestvérünket is, könyörögve ő érette, hogy tedd az ő daganataira, az ő fájdalmaira, lelke fájdalmára a te kezedet, Urunk, hogy ami embereknél lehetetlen, az számodra lehetséges legyen. Kérünk, Úr Jézus, hogy érd utol a beteg szíveket, hogy megtalálhassák te benned gyógyítójukat. De így könyörgünk, Urunk, a gyászolókért is, s nagy próbatételeket hordozókért, Urunk, légy erősségük, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.